Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége, rendező, fordító, egy fiatal tehetséget köszöntök a stúdióban, Pányik Tamást.
Szép napot!
És régóta szervezzük ezt az interjút. És azért a bal szerencsés véletlenek közben jönnek, mert hogy egy színi előadásra szerettünk volna beszámolni, a Hadszín Teátrumban egy különleges darabot adtak volna elő, épp a napokban lett volna a bemutató, de hát tudjuk, hogy a koronavírus felrúgott minden forgatókönyvet, de azért még van esély arra, hogy előbb-utóbb a tavasz folyamán, vagy akár a nyár elején el tudják játszani ezt a darabot. Milyen darabról van szó? Mutassa be nekünk pár szóval, és mint fiatal tehetséget, zuglói tehetséget mutatnám be önt.
Ez az Izgas fel című thriller musical, amiről szó van. Ez egy kamara musical, tulajdonképpen egy off-Broadway kamara musical, amit Stephen Dolginov írta a zenéjét, ő írta a szövegét, és a dalszövegeket is ő szerezte. Ez egy igaz történeten alapuló musical story, ami 1924-ben két elképesztően intelligens, fiatal, több nyelven beszélő zseni tulajdonképpen, akik Chicagóban éltek, ők őróluk szól, és arról, ahogy ők...
Fel akarják rúgni a társadalmi normákat,
és...
Két tehetség, csak ez teheti van.
Hát igen, és az egészben az az érdekes, hogy ők értelmiségi, jómódú zsidó fiúk voltak, és a Nietzsche tanai és az übermensch elmélet az, amitől ők megrészegülnek, és úgy gondolják, hogy rájuk nem vonatkoznak a társadalom szabályai.
A Nietzsénél mit ért, Nietzsche alatt most mit értünk?
Tehát Nietzsche übermensch elmélete.
Ja, az ő übermensch elmélete.
Az az übermensch elmélet, amitől ők azt gondolják, hogy egyszerűen őket ez feljogosítja mindenféle tetre, és előbb elkezdenek kisebb piti bűncselekményeket, nem tudom, ilyen kis lopások, betörések, nem tudom, egy elhagyatott raktár felgyújtása, és ezután már semmi nem elég, és egyre nagyobb és nagyobb dolgokra vágynak, míg kitalálják azt, hogy ők az évszázad bűntényét szeretnék elkövetni.
És ő szerint ez megvalósult?
Ez
már abban ott van?
Én azt gondolom, hogy igen, és hát ez egy teljes mértékben igaz történet, és nagyon sok olyan dokumentumfilm is van, amik személyesen az egyik szereplővel készült, a másik meghalt a börtönben, de az egyikük 34 év börtön után szabad lábra került. Ő írt egy életrajzi könyvet, és ennek az életrajzi könyvnek meg az egyéb dokumentumok alapján írta meg ezt a darabot Stephen Dolginov, de nagyon-nagyon sokan feldolgozták, Hitchcock is csinált ebből a sztoriból egy filmet, a Kötél című film, nem ezek a nevek, meg nem teljesen ilyen a sztori, de ez ihlette, azt tudjuk, hogy ez ihlette.
Mennyire van a mai valóságra netán-tán a magyar visszhangok vagy valóságra átültetve?
Én azt gondolom, hogy egyáltalán nincsen átültetve, kicsit formájában, meg kicsit látványvilágában közelít a mához, de még bizonyos motivumokat, meg bizonyos ruhadarabok stílusát is próbáltuk megőrizni az 1920-as éveknek.
Jó, hát igen, egy klasszikus darabról van szó, tehát nem feltétlenül szükséges az, hogy áthallásos legyen bármilyen tekintetben is.
Meg azt gondolom, hogy nem csak azért nem kell áthallásosnak lennie, hanem mert még mindig mai napig aktuális az, amiről szól, mert ugye ez az egész ügy a halálbüntetés eltörlésének az első mérföldkövéről szól. Tehát volt egy ügyvéd, akit úgy hívtak, hogy Clarence Darrow, és ez a Clarence Darrow ő karolta fel ezt a két fiút, és tulajdonképpen ő lett a védőügyvédjük, és ő az egész életét és munkásságát arra tette fel, hogy a halálbüntetést mint intézményt megszüntesse.
Hát ez nem sikerült még mindig, igen.
Hát bizonyos azért a világ nagy részén
igen,
már...
Igen, az Egyesült Államokban aztán meg
hát ott még
rosszabb ott, a helyzet,
hát igen, de tulajdonképpen azért azt kell mondjuk, hogy Európán belül, meg úgy a világ nagy részében
igen.
Ezt sikerült átütni.
Civilizációban azért ez átjött, igen.
És ő neki van egy nagyon híres védőbeszéd, de amit egyébként jogászok, ügyvédek tanulnak is, tehát hogy ez benne van úgy a szakirodalomban, és ezt a védőbeszédet, ezt mi lefordítottuk, Cseh Dávid Péter barátommal, kollégámmal, ővel fordítottuk egyébként az egész darabot, ő főleg a dalszövegeket, én főleg a prózát, és hozzá, amit találtunk, azt még így beletettük.
Ha már zenénél tartunk, ugye azért ez a zenei pálya innen indult Zuglóból, Liszt Ferenc általános iskola,
igen,
ugye?
A Liszt Ferenc
aztán általános. A Szent István gimnázium, cselló, és még...
És gitároztam
és is. És gitár, igen. Megvan még ez a zenei mindennapos élmény, vagy csak úgy helyel közel?
Ez abszolút megvan, most egyébként pont a napokban elővettem a gitáromat, és elkezdtem rajta játszani, mert így a karanténban, hogy nagyon, vagy hát így mindenki próbál otthon maradni, és minél biztonságosabb körülményeket teremteni a szeretteinek, és pont a barátnőmmel elkezdtem tanítani gitározni, mert olyan jó érzés volt, mert eddig igen. Sose volt rá időm,
jó
hogy
idő,
elővegyem.
Igen, igen, egy kicsit felfordítja az életünket, és újra kell gondolni a hétköznapi stratégiát.
Egy csomó mindent újra fel lehet fedezni, például igen, most igen. Elmegyünk majd kirándulni, meg egy csomó olyan dolgot, amire eddig nem jutott idő.
De zene, maradjunk még a zenénél, hiszen ahogy nézem, a maga rendezői vagy asszisztensi munkatársi pályafutása a zene körül forog. Operák, operettek kúsznak be itt a képbe. Tudom, hogy a szegedi szabadtéri játékokra is készülnek, méghozzá, ha jól hallom, Vitrai Tamás fellépésével.
Igen.
Hogy jön ide egy, ugye, Néró történetbe, ugye egy Händel darab lesz, az Agrippina, hogy jön ide Vitrai Tamás, és hogy alakult ez a kapcsolat?
Hát ez tulajdonképpen úgy volt, hogy engem felkértek az Agrippina megrendezésére, és utána a szegedi szabadtéri játékok vezetőségével arról próbáltunk megbeszélni, hogy nekik az egy trend, vagy az egy megszokott dolog, hogy az operákat valami nagyon nagy hírességgel, vagy egy bármilyen típusú a közvélemény által elismert személyiséggel uh-huh. próbálják meg népszerűbbé tenni, és volt már külföldi nagy énekes, az elmúlt években volt műkorcsolyázó, volt tulajdonképpen a Hári Jánosban a Gerard Depardieu volt, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle
tehát
és
a komoly
fajta...
zenét akarják nagyon közel hozni.
Hát, valami olyat, ami valami olyan személyiséget, aki értéket közvetít amúgy is, és hogy ezt a rendkívül érzékeny műfajt, ami az opera, és azon belül ez egy barokk opera, tehát ami még talán annál is speciálisabb, mint amilyen egy opera.
De ez nem volt műfaj idegen a Vitrai Tamásnak.
Nem, mert elképesztően szereti az operákat, ő fiatal korában minden nap, vagy hát amikor csak tudott, operában ült, és egyébként mostanában is, például pont az elmúlt hetek amikor még lehetett moziba menni, akkor megnéztük a Metropolitanben
Metropolitan
közvetítését
tévén keresztül, vagy
az Urániában uh-huh. volt, igen. És az Agrippinát igen. játszották pont, és egy elképesztően izgalmas 21. századba átemelt rendezést néztünk meg, csodálatos énekesekkel, elképesztő rendezésben, ők 4 óra 20 percbe játszott, tettük a teljes terjedelmét, játszották.
Ez mennyi lesz?
A miénk az nagyjából 2 óra plusz egy szünet lesz, tehát hogy valamilyen nézőbarátabb változat,
igen.
Nyilván sokat lehet belőle húzni.
És akkor próza is lesz benne azért, legalábbis a Vitrai.
Próza annyi lesz benne, amit a Vitrai Tamás el fog mondani, de az, hogy tulajdonképpen ő neki mi a szerepe az egész cselekményben, annyit mondhatok, hogy kommentátor lesz, és annyit mondhatok, amennyit már elmondtam máshol is, hogy ez egy nagyon bonyolult és sok szálon futó víg opera, aminek az intrikái bonyodalmas cselekményében
cselszöve, vényes dolgok.
Ebbe fog tudni segíteni tulajdonképpen uh-huh. a nézőknek, ennek a megértésében a Vitrai Tamás.
Láttam, hogy azért Szentpétervár és Minszk is benn van az ön életrajzában. Azért ez egy érdekes kanyar, és az is ugye zenei vonalon. Hogy került kapcsolatba velük, és milyen projektek voltak ezek?
Szentpéterváron a Kánkán című musicalben voltam rendező munkatársa, rendező asszisztens, Ez egy magyar csapat volt teljesen ennek az alkotó csapata, Kerény Miklós Gábor rendezte, Barta Viktória koreografálta, Rákai Tamás volt a díszlettervező, Gyarmati Ágnes volt a jelmeztervező, Somfai Péter volt a világítás tervező, és én voltam az asszisztens.
És nagy siker volt?
Hatalmas siker volt, ott Keró már több mint 10 éve dolgozik ebben a Szentpétervári Musical Operett Színházban.
És maga most ment ki először?
Én nekem most ez volt az első, de most talán lesz még egy december környékén a Lehárnak a Fraszkitta című operettjét fogja Keró színpadra állítani, és lehet, hogy én is kimegyek, hogyha budapesti munkáim engedik.
Rendező, munkatársként,
igen,
ugye?
Igen.
És a Minszki történet is ehhez hasonló?
Igen, az ehhez
De ott
hasonló.
Valami más mű volt?
Ott Straussnak a Denevér című operettjét csináltuk meg, és ott is ez egy nagyon érdekes színház, ez egy operaház, de nyitottak az operett műfaj felé is, és tulajdonképpen egy elképesztően egy olyan országban, ahol ami, mint Fehér Oroszország, ahol tulajdonképpen sok színházi épület van, de operettet és operát azt a talán két intézményben játszanak egész Fehér Oroszországban, és egy ilyen típusú, nagyon frekventált intézményben dolgozhattunk, aminek rendkívül szigorú szabályzata van, nagyon ilyen vaskalapos rendszerben működik, és mégis valami olyan előadás sikerült csinálnunk, azt hiszem, vagy azt érzem, ami így átütő erejű lett, és amilyen azt mondták nekünk, hogy ilyen siker az elmúlt években nem volt náluk, hogy ennyiszer a betervezett előadásokon kívül újabb és újabb időpontokat hirdetnek meg belőle.
Ja, akkor ez egy hosszabb periódus volt.
Hát igen, ez egy 2 hónapos próbafolyamat volt, és azóta megy gyakorlatilag minden hónapban 1-2-3-4 előadásban játsszák ezt kint. Mi természetesen nem vagyunk már kint, meg nem szoktunk kiutazni, majd amikor leveszik, és utána újra műsorra tűzik, akkor lesz egy felújításunk valószínűleg.
Ugorjunk vissza egy picit még a gyerekkorba. Zugló és a zenetanulmányok. Liszt Ferenc, mennyire volt meghatározó ez a zenei oktatás és a zenei élmény?
Hát teljesen meghatározó volt, mert egyrészt én nagyon-nagyon szerettem a kórusban énekelni, tehát hogy ez az egyik, ami mai napig előttem van, amikor a Carmina Buránán vagy Székely Fonóban ott énekeltünk a kis kék talárunkban, meg a fehér gallérba. Az, hogy a cselló az annyira nem maradt meg. Tehát a cselló az 3 év volt, nagyon szerettem egyébként, de utána
hát
valahogy
igen,
a gitárra...
5-6 óra kell, hogyha az ember kitartson mellette.
Hát igen, és a gitár az inkább megmaradt, tehát azt tovább vittem, volt egy zenekarunk gimnáziumba később, tehát a zene mindig ott volt, mert gimnáziumba is jártam kórusba, úgy utána leszerződtem az Operett Színházba, ahol szintén minden nap zene volt, meg zene lesz, utána egy különböző külsős produkció, és tulajdonképpen egyetlen egy prózai előadásban dolgoztam, de az is tele volt zenével. Tehát, hogy én csak zenével találkozom.
És mi az irány? A zene is lesz a jövőben? Az Izgass fel, ez ugye darab, ugye, ami most május környékén azért remélhetőleg előadásra kerül, azért jó zenei, de azért átmegy most már egy ilyen drámai műfajba, színjáték műfajba is, ugye?
Hát igen, de végig kíséri a zene, tehát, hogy nagyon-nagyon kevés olyan pillanat van, amikor nem szól a zene. Tehát ebben van körülbelül 20 darab dal, és azon kívül ilyen aláfestő, összekötő zenék vannak azért.
És Hegedűs D. Géza is a színpadon lesz.
Hegedűs D. Géza nem lesz a színpadon, Hegedűs D. Gézának a hangja hallható, ő Clarence Darrow ügyvédnek az eredeti védőbeszédéből olvas fel egy részletet. Egyébként Trill Zsolt, Alföldi Róbert és Földes Eszter adják a bizottsági hangoknak a hangját, ők tulajdonképpen, ugye ezt még nem mondtam el, de az egész történet úgy épül fel, hogy van az idős Neten, aki 34 év börtönbüntetés után a kegyelmi bizottság előtt elmeséli az egész történetet, és abban reménykedik, hogy feltételesen szabadlábra helyezik, és ahogy átéli ezt a történetet, ahogy elmeséli a hangoknak, úgy elevenedik meg a múlt, és a fiatal Neten meg Richard eljátsszák, és az
Na,
idős Netenben...
Na, ez izgalmas színpadra vitel lehet.
Igen, és ezen kívül ugye Hegedűs D. a Clarence Darrow-nak a hangja, és Peller Anna a rádió stúdiós bemondónak a hangja, tehát hogy vannak ilyen különböző hangbejátszások, és 100 zongorával játsszuk az előadást, ez így is van megírva, tehát ez az eredeti szerint 100 zongorával kell játszani, és tulajdonképpen ez a három színész, Vég Péter az idősneten, Horváth Dániel és váltója Kovács Máté egyetemi hallgató, most végzős a Színház és Filmművészeti Egyetemen, és ők játsszák a fiatal netent, és a Cseh Dávid Péter játssza a Richardot.
Hát akkor előre a nagyszabású tervek felé. Pányik Tamás, köszönjük, hogy eljött a stúdióba.
Köszönöm.